Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 377-es számú énekünket keressük ki, és énekeljük annak a második és harmadik versét. Szentlélek, imádunk mi téged. A Cselekedetek könyvének 13. részéből olvasom az igét, az első 12 verset. Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók. Barnabás és Simeon, ki hívattatik Nígernek, és a cirénei Lúcius és Manáen, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtörének, mondta a Szentlélek, válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, elindultak. És mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És eljárva a szigeteket, mint Páfuszig, találkozának egy ördöngős hamis prófétával, kinek a neve Bar Jézus, ki Szergiusz Paulus tisztartóval, ez okos emberrel volt együtt. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust kívánná hallani az Isten beszédét. Bár Jézus, akit Elimásnak hívtak, az ördöngős, ellenkezett azonban velük, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől. De Saulus, megtelvén szent lélekkel, szemeit reá vetve, mondta: ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szünöl-e meg az Úrnak igaz útjait elfordítani? Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség száll rá, és kerengve keres vezetőket. Akkor a tiszttartó, mikor látta a történt dolgot, hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Imádkozzunk. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy mi ne elálmélkodjunk, hanem a tudományoddal éljünk, járjunk ki és cselekedjünk. Jézus Krisztusért. Amen. A 171-es számú éneket énekeljük készülvén az ige hirdetésre. Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Níger, Cirénaus Lúcius, Manaen és Saulus. A gyülekezet foglalja a helyét. Először tisztázni szeretném a gyülekezet előtt a gyülekezet fogalmát. Ott van és ott lehet gyülekezet, és a gyülekezetet nem is lehet másként felfogni, csak úgy, hogy ahol az élő Isten szent lelke emberi szó által az igét hirdettetve elér egy-egy szívet és lelket, világosságot gyújtván annak szívében és lelkében megtérésre készteti, az a szív pedig kész megtérni, és Isten az ő lelkével elpecsételi az újjászületett voltát, az az ember lesz gyülekezeti tag. Ahol ketten vagy hárman vannak ilyen tagok, az a Krisztus gyülekezete. A ma látható képlet, ha körülnéztek, ez nem az. Az itt lévőkben jelen vannak azok, akik még rabjai a sátánnak, meg vannak kötözve szívükben, lelkükben, lelkiismeretükben, de vannak itt újjászületett életek, akik a Krisztus gyülekezetéhez tartoznak. Mivel a mai világnak a gondolkodás módja a gyülekezetről elképesztően hamis és hazug, ezért tudni kell, hogy ez a gyülekezet, amelyik ma itt van, ez olyan, mint amikor a halászat megtörtént, és a halász háló összegyűjtött mindenféle fajtát. Itt van megáltalkodott pogány, itt van kíváncsi ellenség, itt van beépített hamis atyafi, itt Itt van szívből és lélekből Istent kereső. Itt van, aki újjászületett és visszaragyogja az Isten szerelmét, a lelke. Itt van éppen újjászületendő, aki már az Isten kegyelméből kézbe vétetett, és a lélek munkálkodik benne hatalmasan. Ez háló. Ez háló. Mindenféle fajtát összefogó háló. Ezért beszélni fogok nektek ma arról, hogy Antiókiában, a gyülekezetben, a szíriai Antiókiában, a gyülekezetben 5 vezető is van. És nem akármilyen vezetők, az van megírva Barnabásról, hogy ő ciprusi lévita. Ciprus szigetén egy zsidó zsinagógának a keretében tanult. A származása szerint papi család, mert a léviták papok voltak az Ószövetségben, és ebből a zsidó papi családból tér meg a Krisztus Jézus uralma alá. Otthagyva tradíciót, otthagyva születési jogot, mert születik másként. És akitől születik, az atyától, az igétől és a lélektől, ugyanúgy, ahogy Pál apostol kimondja, kárnak és szemétnek ítéltem mindent, a Krisztus Jézus megismerének gazdagságához képest. Tessék elképzelni, hogy a szíriaiak között egy zsidó lévita származású, de immár Krisztus Jézusban újjászületett ember vezető. Azt mondja a Szentírás, hogy Jeruzsálemből küldték ki ennek a gyülekezetnek a vezetésére, és ment oda a szírek közé. Aztán itt van Simon, akit úgy hívnak, hogy Níger, aki Antiókiában egy fekete bőrű emberként az élő Istennek gyermekévé lett, nem számít a faj, a származás, a szín, csak egyetlen dolog számít, hogy van-e Istentől újjászületett élete, és munkálkodik-e benne Isten szent lelke és igéje, és hogy? Azt olvassuk, hogy a gyülekezetnek profétái és tanítói voltak, és ezek között sorolják fel Cirénei Lúciust, aki Észak-Afrikából való Cirénéből. Hát ezek az ében fekete fiúk, tudjátok. És Istennek úgy tetszik, hogy fekete Afrikában nem ma kezdődik a misszió, hanem amikor a Szentlélek eljött. Az első gyülekezetek egyikének, ahol keresztények nevezték a keresztényeket. Ott van ez a fekete bőrű ember, aki Jézus Krisztusé, mert nem számít a faj, a szín, a minden népből, nyelvből és ágazatból válogatja ki az övéit Krisztus Jézusban az Isten. És azt olvassuk, hogy a sor végén van egy Saulus nevű is. Ez a Saulus nevű, ez farizeus volt, és teológiát végzett, és a sor végén jegyzik. Tudjátok, szeretnék egy ilyen sor végén jegyzet lenni. Nem is méltatlankodnék. A gyülekezetnek prófétája, tanítója, Kelenföldön is elkezdik sorolni a szentek neveit, és besorolnak engem is ötödiknek, és takaró. Mi a különbség ennek az ötnek az élete és a rájuk bízott antiókiai gyülekezet tagjai között? Hiszen ott is újjá születettek a tagok, kivétel nélkül. Csak úgy lehetett bekerülni a gyülekezetbe. Kérem, ezeken megnyugodott az Isten szent lelke. Tudod, azt fedezem föl a gyülekezetünk életébe, hogy emberek eljönnek vasárnap Isten tiszteletre, és ahol az Isten igéje élő igeként hirdettetik, és Isten szent lelke azt az igét megáldja, akkor aki hallgatja az Isten igéjét, azt megérinti az ige és a lélek. És nagy dolgokat intézel az ember szívébe az érintő ige és a lélek, például munkája a látást. Csak felvillanó kép lesz a látásból. Fölvillan, hogy bűnös vagyok. Fölvillan, hogy lehetne szentebbül élni. Felvillan az emberbe, hogy az Isten beszéde igaz. És a hallgató sokszor csak olyan, mint aki tükörbe néz. És egy pillanata meglátja magát. Aztán elfelejt. Nem így ez az öt. Ezeken megnyugodott az Isten lelke. Ezek kapcsolatba állnak a mennyel. Nem érintőt fog rajtuk a kegyelem, nem szólingatja őket az Isten, hanem birtokba vette őket az Isten. A különbség a hallgató és hallgató között szintén nagy. Az egyikben az Isten, amikor érintgeti a szívét, megkezdi a hitnek a gyökeresítését. Megkezdi az élet gondolkodás módjának átformálását. És még nem lát tisztán, de már felsejlik előtte a bűn birodalma, a szentség birodalma, és már elkezdi tudni elhelyezni magát, és közben megébred benne a vágy, hogy úgy szeretnék oda tartozni. Úgy szeretnék az Isten szentje lenni. Ő pedig munkálkodik tovább. Így történik, hogy gyülekezetünkben is vannak elszórtan megtérések. Újjászületések. Felrögyön Krisztus egy-egy embernek az életében. És akkor boldogan jön Károly bácsi, élek, látom, fiam, látom. Érzékelem, örülök neked. Isten hozott a Krisztus gyülekezetében. Mert tudjátok, a proféták feladata áttörni az ördög hatalmi körét, míg a tanítók feladata a hitre jutottakat a megszentelődésbe előrevinni. A még mélyebb Krisztus ismeretre, a szentségnek elérhető fokozataira. Különbség van a próféta és a tanító között. Mert mind a kettőre szükség van. Annak idején kaptam, még teológus voltam, a professzoromtól egy kötetet. Egy Spurgeon prédikáció kötetét. És ebbe a kötetbe írja le Spurgeon a következő esetet, aki úgy tudom több mint 200 évvel ezelőtt élt. Hogy az ő korában már megtörtént a gyülekezetnek az úgynevezett tehetetlenségbe taszítása vezetők és tanítók által. A tehetetlenségbe taszítása. És idézi Jézusnak azt a beszédét, amikor azt mondja Jézus, hogy Péternek mondja, hogy azt mi velem veled, hogy ember halász leszel. A kép a következő. A bűn tengerében ott élnek a bűnben lévő emberi életek, és ezekről így beszél ott akkor Péternek Jézus, hogy hát ezeket az embereket ebből a bűntengerből ki kéne halászni. Hogy ennél a képnél maradjak, hadd mondjam el nektek Péter tiltakozását a saját csónakjába. Távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Aztán majd úszik ez a Péter a bűntengerében. Mikor a feltámadott Jézus megérkezik, és ő megtagadva visszament halászni. És a leglátványosabb kép, amit a Biblia leír, hogy Péter beleveti magát a vízbe, és onnan kell kijönnie Jézushoz. Az engedetlenség bűntengeréből megérkezik Jézushoz. Jézus azt csinálja, hogy az élet hajójával megérkezett erre a világra, és elkezdi kihívni a halálba levőket a bűnnek tengeréből, megtisztítja őket, életet ad nekik, beveszi az élet hajójával, és azt mondja, hogy azt mi velem veled, hogy ember halász leszel. Érthető a kép? Hogy lehet tehetetlenségbe kergetni egy hálós népet, amelyikbe egy sereg megtéretlen, bűnben lévő, megkötözött élet van? Mondd nekik, hogy ti vagytok a halászok. Ó, szerencsétlenek! Hova halásszanak, ha a bűntengerében vannak? Ők hova gyűjtenek, ha a bűntengerében vannak? Ezért van, hogy te sokszor azt érzed, hogy a lelkipásztor, amikor arról beszél, hogy a hívőknek szólok, akkor megsértődsz, de amikor elkezdi mondani, hogy menj és hirdesd az igét, akkor azt mondod, hogy én erre képtelen vagyok. Hát persze, hogy az vagy. Ha nem vagy kimentve a bűntengeréből, ha te magad még a bűneidnek rabja és fogja vagy, ugyan milyen mentőszolgálatot tudnál végezni, ha az élet hajója neked ismeretlen. És kint voltunk egy konferencián, hallgattunk egy előadást, ahol az előadó azt mondta, megkérdezték tőle, hogy mi a vélemény az egyházról. Megdöbbentő vélemény volt az illetőnek, azt mondta, hogy olyan az egyház, mint a tenger vizébe süllyedt hajó. Megvan mindene. Árbóca,
evezői, padjai, helye, helységei, hálói, de elmerült. Mert nem az történt, hogy az egyház a bűntengere fölött, mint az Isten éltető élethajója, a mentő szolgálatot végezné, és a bűnből ragadna ki életeket, hanem beengedvén a világot a hajóba elsüllyesztette azt. Fuldokoljatok, cimborák! Te nézd! Antiókiában, a szír Antiókiában 5 vezető van. Proféták és tanítók. És az a feladatuk a profétáknak, ugye ez a misszió lényege, hogy beszélj a szívére. Hogy csinálta a missziót az Isten? Azt mondja, kicsalogatom a pusztára, elrekeztem az ő ösvényeit az én sövényemmel, szúrossal, hogyha neki meg visszaütközöm, ne találja régi ösvényeit, és a szívére beszélek. Mi a misszió? Hogy az elveszettnek a szívére beszélek. Mit mondok? Ezt pedig egy barátom könyvébe olvastam. Azt mondja, hogy felfedeztem, hogy a világi törvény azt mondja, hogy ha a bűnös föladja magát, bemenvén az rendőrségre is, elmondja, hogy én ezt és ezt a bűnt követtem el, és bűnbánatot tanúsít, a tárgyalásról a bíró beszámítja neki, hogy enyhítő körülménynek. De az Isten gyereke nem ezt hirdeti. Azt mondja, gyere az igaz bíróhoz, Jézus Krisztushoz. Add fel magad, és vald meg a te bűneidet. És amit a bíró, a világi nem tud megtenni, azt Jézus Krisztus, az igaz bíró megteszi. Megbocsátatnak a te bűneid. És amit nem lehet megtenni a világnak a bűnössel, ha megvallod és elhagyod, igaz és hű, hogy megtisztít téged minden hamisságtól. És amit a világbírósága nem tud megtenni, ő megteszi. Azt mondja, hogy nem csak megbocsátattak a te bűneid, hanem elpecsétellek téged magamnak örökre. A lelkem adom beléd. Beveszlek az élet hajójába, és ha megtanultad tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ha megtanultad tőlem, hogy mindenben az Atya akaratát teljesítem. Ha megtanultad tőlem, hogy az életem nem volt drága nékem. Csak az Isten beszédét elmondhassam az emberek között. Majd ezt idézi Pál. Majd ha megtanultad tőlem, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem azt akarom, hogy a bűnös megtérjen és éljen, akkor azt mi velem veled, hogy emberhalász leszel. De csak az élet hajójából van emberhalászat. Értitek-e? Hogy miről beszél a lélek. Tudjátok-e, hogy támaszt prófétákat, tanítókat? Ezek külön teremtések. Ezek Istentől erre a különleges tisztségre teremtetnek. És aki erre teremtetik, és kegyelemből azzá lesz, annak kapcsolata van az élő Jézus Krisztussal. És azon megnyugszik az Isten lelke. Öt vezetőjük van. Jaj, de gazdagok! Két kérést megtennél-e ma? Az egyik, hogy Úr Jézus Krisztus, én kaptam mennyei ízeket. Én már hallottam a te beszédedet. Én nekem a te igéd, élet és lélek igévé tud lenni. De feledékeny hallgató vagyok, Uram. Szükség van, hogy újból és újból keress és rám talál. Én úgy szeretnék előtted maradó életet élni. Akit nem keresni kell, csak szólítani. Csak szólítani. És azonnal kész vagyok, hogy azt mondjam, itt vagyok, Uram. A másik kérés pedig, hogy adjon aratókat az ő aratásába. Tudod, mi a különbség, hogy jó pásztor pártol-e téged, érte az aratáshoz? Vagy nem jó pásztor pásztorol téged, és már akkor le akar aratni, amikor még szárba se szökött a hited. De sok emberre azt mondják, hogy hívő. Nem, még csak hiszeget. Azt mondják, hogy Isten fia. Nem, még nem született annak. Még formálja, a születését formálja az Isten. Te drága testvér, tudsz-e imádkozni magadért és a gyülekezetért, hogy élet legyen, áldás és kegyelem rajtuk. Csak úgy mondom, öt vezetője volt Antiókiának, és az ötödiket Saulusnak hívták. Majd az öt kiválasztja az elsőt és az utolsót. Barnabást és Saulust, aki Pál is. És elküldi az életmentő útra. Elküldi szólni az emberekhez, jöjjetek Jézushoz, a bíróhoz, aki megváltó is, aki éltető is, és aki az egyetlen megtartó. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy a gyülekezetbe való építés hívással kezdődik. Mindig Jézus igéhez, személyhez való hívással kezdődik. És itt most a te nevedben hívhatok mindenkit, kicsit, nagyot. Jöjjetek Jézushoz. Akár hisz, akár nem hisz. Egyetlen útja van az életnek, hogy az Isten elleni bűnös cselekedetekből, lázadásokból, törvényszegésekből egy bírónál van menedék. És azt Jézus Krisztusnak hívják. Különös bíró. Légy áldott, hogy ilyen különös bíró vagy, Uram, aki az életed árán mented meg a vádlottakat. És pont hozzád kell jönni, aki azt mondod, hogy jó helyre jöttél, az életemmel fizettem az életedért. Uram, áld meg ezt a te népedet, hogy ami halálra való, halálra kerüljön, és ami életre való, életté legyen. Amen. A 438-as számú énekünk 4. versét énekeljük. Testvérek, elfelejtettem valamit, azt most gyorsan elmondom, hogyha a nyári időszakban legközelebb azt mondom, hogy álljunk fel imádkozni. Vannak idősek, akiknek az, hogy föl kell hirtelen állni a padról, vérnyomás ingadozást okoz. Ettől kezdve, ha nem mondom is, akinek a vérnyomása ingadozó, nyugodtan maradhat ülve, ha lélekben áll az Úr előtt, azt ő tudja. Tehát, ha megszédül valaki, vagy megszédülne, nyugodtan maradhat ülve. Később mondtam, de vonatkozik ettől kezdve mind végig. Énekeljünk. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Thank you.
Kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattál. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.